Ről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
5 óra. Napköszöntő. Reggeli magazin. Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! 2025. július 11-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Köszöntésem a ragyogó napnak, legalább szíveinkben szórt szét fényességed, és dicsérve légy Istenem minden művedért. Dicsérve légy Istenem isteni jóság egész valómért, mely a tied. Dicsérve légy Istenem mindazért, mit nekem adtál, de azért is, mit megtagadtál tőlem. Dicsérve légy Istenem mindenkiért, kik megajándékoznak szerető ragaszkodásukkal, de dicsérve légy mindazokért is, akiktől szenvednem kellett. Dicsérve légy Istenem a te összes bocsánatodért, melyet tőled nyerek egész életem folyamán. Amen. A folytatásban most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal is várjuk Önöket az előttünk álló közel egy órában. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perckor a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlése következik, 5 óra 30 perckor pedig ismételten híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Nórákat és Liliket, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, majd a folytatásban fellapozzuk a kalendáriumot és felelevenítjük július 11-e fontosabb évfordulóit. 6 órakor ismételten híreket mondunk, újabb műsorismertetéssel pedig legközelebb 6 óra 5 perckor jelentkezem. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, ébredjenek a Szent István Rádió társaságában. Ehhez kívánok Önöknek további kellemes időtöltést, jó rádiózást!
A nap imája.
Nareki Szent Gergely imája. Ó, hatalmas lélek, küld el édességet, sugarát. Engedd meg lelkemnek, hogy befogadja és gyümölcsöztesse a te lelki magodat. Elismerjük, hogy csak a te végtelen bölcsességed által növekednek és nyílnak bennünk ajándékaid. Tekened föl az apostolokat, ihleted a prófétákat, oktatod a tanítókat. Nyitod meg a némák ajkát és a süketeknek fülét. Aki oly közel vagy hozzám, nyújts ki jobbodat, erősíts meg együttérzésed kegyelmével, oszlasd el lelkemből a feledés homályos felhőjét, szórd szét kegyelmeddel a bűn sötétségét, hogy értelmem éles látásával a földi életből a magasságokba emelkedjek. Amen.
Hallgassák meg híreinket!
Elkezdődött a Szaló 2025, amelynek a mottója a Szent Évhez kapcsolódva a remény zarándokai. Ismét megrendezik tehát az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseményét, az Egelszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatot. Ternyák Csaba érsek mutatta be a nyitószentmisét, amelyet rádiónk élőben közvetített. Több műsorunk keretében is kapcsoljuk a helyszínt a következő napokban, és a többi szentmisét is sugározzuk, és lesznek élő közvetítések a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. A hét első felében hullott csapadék nyomán az aszály országszerte mérséklődött, nagy területen, főként a Dunántúlon meg is szűnt, felfrissült a vegetáció, írta a Hungaromet ZRT. Az őszivetések a csapadék hiány miatt a szokásosnál hamarabb beértek, javában tart az aratás, a még le nem aratott táblákban a heves zivatarok komoly károkat okoztak. Komoly kihívások érik az európai autógyártást és benne Magyarországot, mondta Orbán Viktor Győrben az Audi Q3 modell sorozat gyártásának elindítása alkalmából rendezett ünnepségen. A miniszterelnök kiemelve, látva az európai autóipar és az egész globális autópiac helyzetét, a leginkább versenyre épülő szakma napjainkban nem az országot irányító politikusoké, hanem az autógyártóké. Magyarország és az Audi koncern közös érdeke, ezért üzenjük a brüsszeli bürokratáknak is, adják vissza az ipar és a fogyasztók szabadságát, jelentette ki a kormányfő. Az Audi számunkra szívügy, fogalmazott. Elutasította az Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével szemben benyújtott bizalmatlansági indítványt az Európai Parlament. A strasbourgi plenáris ülésen 553 képviselő szavazott, az indítványt 175-en támogatták, 360 képviselő ellenezte és 18-an tartózkodtak. Ukrajna újabb 1 milliárd eurót kapott az Európai Uniótól a befagyasztott orosz vagyonokból származó hozamokból, adta hírül az ukrán miniszterelnök. Ezeket az összegeket Ukrajna ellenálló képességének növelésére és az ország mielőbbi újjáépítésére fordítják, hangsúlyozta Denis Mihal. Egy 45 éves kárpátaljai magyar férfit, S. Józsefet brutálisan megvertek az ukrán hadsereg toborzói, miután el akarta kerülni a besorozást. 3 héttel később súlyos sérülései következtében elhunyt a beregszászi kórházban. A tragédiáról a férfi nővére számolt be egy megrendítő Facebook posztban. Magyar Levente közölte, azonnal berendelték Ukrajna budapesti nagykövetét, miután ukrán toborzó tisztek kényszersorozás közben megvertek egy magyar férfit, aki később belehalt sérüléseibe. Felháborító és elfogadhatatlan agyonverni valakit, ráadásul egy magyar embert, csak mert nem akart háborúba menni és nem akart részt venni ebben az esztelen ördökésben, írta a Külgazdaság és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Orbán Viktor részvétét fejezte ki a kárpátaljai magyar férfi családjának. Magyarország kezdeményezésére az Ukrajnával határos uniós tagállamok agrárminiszterei közös nyilatkozatban szólítják fel Brüsszelt, hogy Ukrajna helyett az európai gazdák érdekeit védje meg az ukrán mezőgazdasági termékek korlátlan beáramlásával szemben, jelentette be a magyar társvezető a Facebookon. Nagy István kiemelte, Brüsszel ukránpárti politikája a gazdák megélhetését, a családi gazdaságok fennmaradását, a vidéki élet jövőjét és az élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti. Befejeződött a Magyar Nemzeti Bank aranytartalékának ellenőrzése, közölte az MNB a Facebook oldalán. A Magyarországon őrzött 94 tonna 730 kiló aranytartalék kifogástalan állapotban van, kisebb része 15,5 tonna a Bank of England értéktárában van elhelyezve Londonban. A tájékoztatás szerint Varga Mihály jegybankelnök hivatalba lépését követően rendelte el az aranytartalék auditját, amely kiterjedt a készlet tömegének pontos ellenőrzésére is. Végül az időjárásról. A sok napsütést gomoly felhők zavarják majd, amelyekből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A kezdetben élénk szél, délutára mérséklődik, gyengül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. XIV. Leó pápa fogadta Zelenszkij elnököt a nyári rezidencián. A Vatikán továbbra is kész közvetíteni a béke érdekében. A pápa üzenetet küldött a latin-amerikai hitoktatóknak. Legyen meg bennetek a vágy, hogy Krisztust hirdessétek. Naponta 100 kg levélküldemény érkezik a Szentatyának. Két elektromos nyitott kisautót ajándékoztak a pápának apostoli útjaihoz. Szamaritánusok. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 15. vasárnapra. Leó pápa fogadta Zelenszkij elnököt a nyári rezidencián. A Vatikán továbbra is kész közvetíteni a béke érdekében. Szerdán fogadta az ukrán elnököt 14. Leó a Castel Gandolfói Barberini villában. A megbeszélések középpontjában az igazságos és tartós béke megteremtése állt, amelyet párbeszéd útján kell elérni. A pápa fájdalmának adott hangot az áldozatok miatt, és minden erőfeszítést támogat a foglyok szabadon bocsátására. Az elnök az újságíróknak elmondta, hogy a Szentszék segítségét kérte az Oroszországba hurcolt ukrán gyermekek hazatéréséért, valamint a háború lezárásáért. Délután 13:30 után érkezett Zelenszkij elnök a pápai nyári rezidenciára, ahol a Szentatya a szalon bejáratánál fogadta. Kezet fogott vele, majd az ablakból megmutatta neki a gyönyörű kilátást az Albánói tóra. Amint egy fél órás CVS hangú audienciáról a Szentszék sajtóközleményben tájékoztatott. Ismét rámutattak a párbeszéd fontosságára, mely elsődleges eszköz a konfliktus lezárásához. A Szentatya fájdalmát fejezte ki az áldozatok miatt, újból imáiról és közelségéről biztosította az ukrán népet, valamint bátorított minden erőfeszítést, ami a foglyok kiszabadítására és a közös megoldás keresésére irányul. A Szentatya megerősítette, hogy kész fogadni Oroszország és Ukrajna képviselőit, hogy a Vatikánban tárgyaljanak. 14:00 körül a pápa és az elnök együtt kinéztek a Barberini villa erkélyéről, ahol a sárga-fehér vatikáni zászló lobog. Mindketten üdvözölték az ott összegyűlt kis csoportot, nagyrészt újságírókat, akik a nagy melegben várakoztak, melyet a tó felől érkező kis szellő enyhített. Jó napot, Szentatya! Kiáltotta egy asszony, mire Leó pápa is válaszolt. Jó napot, jó napot! 5 perccel később Zelenszkij elnök az udvaron néhány szót váltott egy pár újságíróval. Nagyon hálás vagyok a Szentatyának ezért a találkozásért, hogy fogadott minket, és természetesen a segítségért, a Vatikán segítségért. A pápa imájáért és azért az elkötelezettségért, amit az erőszakkal Oroszországba hurcolt kiskorú ukránok visszatéréséért tesznek. Az ukrán elnök kezdettől fogva kérte a Szentszék segítségét ezért a küldetésért, mint ahogy a foglyok szabadon engedéséért is. Ezt a folyamatot Ferenc pápa indította el 2023-ban Matteo Maria Zuppi bíboros béke missziójával, amelynek keretében Kijevbe, Moszkvába, majd később Washingtonba és Pekingbe látogatott. Ennek köszönhetően számos gyermek és serdülő visszatért hazájába, szabadon engedtek rabokat, köztük 2024. júniusában 2 redemptorista papot. Ezért az eredményért Zelenszkij elnök nyilvánosan köszönetet mondott a Szentszéknek. A mostani audiencián is visszatért az elnök erre a fontos kérdésre. Természetesen békét akarunk. Azt akarjuk, hogy véget érjen a háború, és természetesen nagyon számítunk a Vatikánra és a pápára, hogy segítenek nekünk egy találkozóval a magas szintű vezetők között véget vetni ennek a háborúnak, mondta el az újságíróknak Volodymyr Zelenszkij. Ez a második alkalom, hogy 14. Leó és az ukrán elnök személyesen találkoztak egymással. Az első audienciára május 18-án került sor,
közvetlenül a pápaságot megkezdő szentmise után, ahol az elnök feleségével együtt volt jelen. A szertartás után a pápa a 6. Pál csarnok kistermében találkozott a politikussal. Az elnök X fiókjában reagált az audienciára, köszönetet mondva a pápának a vasárnapi Regina Czöli elimádkozásakor mondott szavaiért, különösen azért, hogy igazságos békét kért Ukrajna számára. Pár nappal korábban, május 12-én pedig telefonon egyeztettek, amiről szintén az X-en számolt be az elnök, aki meghívta a pápát Ukrajnába. Egy ilyen jellegű látogatás valódi reményt hozna minden hívőnek és az egész népünknek, írta Zelenszkij a telefonbeszélgetés után.
Adoro la calle en que nos vi.
A pápa a latin-amerikai katekétákhoz, vágyatok Krisztus hirdetésére. 14. Leó táviratot küldött Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával a latin-amerikai katekéták társaságának, amely július 7-e és 11-e között Asunciónban, Paraguay fővárosában tartja 13. rendes közgyűlését. A pápa arra ösztönzi őket, hogy Krisztus szeretetteljes ismeretéből kiindulva újítsák meg azt a vágyat, hogy hirdessék őt, evangelizáljanak, és másokat is a belévetett hit igennyére vezessenek, élő jelenléte átláthatóságaként megjelenve. 14. Leó pápa a katolikus egyház katekizmusának szavait felhasználva Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratában küldte üzenetét a latin-amerikai katekéták társasága 13. rendes közgyűlése és 10. tanulmányi napja szervezőinek és résztvevőinek, akik július 7-e és 11-e között tanácskoznak Asunción városban, Paraguay fővárosában. A pápa a latin-amerikai katekéták társaságának elnökéhez, Mario Segura Bonilla atyához intézett spanyol nyelvű táviratában reményét fejezi ki, hogy a találkozó elsődleges célja, hogy elmélkedjenek a názáreti Jézus személyéről, aki a katekézis középpontja és lényege. A távirat végén Leó pápa a boldogságos Szűz Mária a jó tanács anyjának közbenjárását kéri a tanácskozásra, és apostoli áldását adja a résztvevőkre. Az Excellencia két elektromos járművet adományozott a pápának apostoli útjaira. Július 3-án a Castel Gandolfói pápai villágban tartott zárt körű találkozón adták át a 14. Leó utazásaira szánt ajándékot. A legmagasabb biztonsági és fenntarthatósági előírásoknak megfelelő járművek használatának ötlete a Vatikán városállami csendőrséggel való együttműködésből született, amely a projekt minden fázisát felügyelte és támogatta. A két egyedi elektromos jármű, a mérnöki tervezés, a magasan képzett munkások és a technikusok mechanikai, elektronikai, gyártási és kézműves készségei kombinációjának eredménye, akik elkötelezték magukat, hogy megalkossák a pápa magán útjaira és mindenekelőtt a pápai útjaira szánt exkluzív elektromos járműveket. Ezeket a 14. Leó iránti tisztelet jegyében készült ajándékokat az Excellencia csapata, a Domenico e Giovanni Zappia vállalkozók által alapított és irányított vállalat, valamint a Club Car Group képviselői személyesen adhatták át a Szentatyának július 3-án a Castel Gandolfói pápai villágban tartott zárt körű találkozón. A két vállalat küldöttsége volt jelen, melynek tagjai a vezetőség és a projektben résztvevő osztályok képviselői voltak, köztük a járműveken manuálisan dolgozó technikusok és szerelők is. A két különleges járművet, melyeket a Galia, a Club Car Group vállalata által gyártott elektromos jármű típusán alapulnak, kézzel aprólékos műszaki és kézműves kidolgozással alakították át. Ez elsősorban a jármű teljes fenntarthatóságának maximalizálására összpontosított, a nulla környezeti és zajkibocsátásnak köszönhetően, valamint a legmagasabb biztonsági szabványok elérésével figyelembe véve, hogy a Szent Atya nemzetközi utazásai során repülőgépen kell szállítani azokat. A csendőrség is hozzájárult a tervezéshez, amely jóvá hagyta az egyes projektfázisokat. Az eredmény a csapatmunkának köszönhető, amelynek célja a maximális hatékonyság fenntartása volt, amit fokoz a jármű kompakt mérete, manőverezhetősége, és az, hogy agilisan mozog a szűk helyeken és sűrűn lakott, gyalogos övezetekben való navigálás során. A csapatmunka segített legyőzni a tervezés során az akadályokat is. Ezek a járművek kényelmesen és biztonságosan szállíthatók hosszú repülőutak során is, szétszerelés nélkül, ami jelentősen leegyszerűsíti a be- és kirakodását, és lecsökkenti a logisztikai időt is. A projekt egyediségéhez kulcsfontosságú hozzájárulás volt az ITA Airways aktív közreműködése a műszaki részletek, különösen a jármű méreteinek és rögzítésének meghatározásában, amelyek a hosszú repülő utakra használt repülőgépekre a berakodáshoz szükségesek. Továbbá a kényelmes használat érdekében a karosszériát egy elülső fogantyúval és a kartámasz alatti oldalsó támaszokkal szabták testre, amelyek biztonságos fogást és kényelmet biztosítanak be- és kiszálláskor. Ezáltal a jármű ideális a pápa nyilvános szerepléseinek támogatására és kísérésére a világ számos városában. Naponta 100 kg levél érkezik Leó pápának. Az olasz posta bejelentette, hogy több száz a pápának címzett levél érkezik a Fiumicinói válogatóközpontba. Megválasztása óta folyamatos ez az arány. Őszentségének Leó pápának. A levelek és képeslapok hátoldalán egyértelműen fel van tüntetve a címzet, még akkor is, ha a cím homályos vagy pontatlan. Az olasz postásokat ez nem nagyon zavarja. A küldeményeket a Vatikánba kézbesítik, és a pápa naponta 100 kg levelet kap. Ezt az olasz posta egy sajtóközleményben árulta el. Antonello Chidichimmo, az olasz posta Fiumicinói válogatóközpontjának vezetője szerint ez egy állandó tendencia Robert Prevost 2025. május 8-i megválasztása óta. A levelek a világ minden tájáról érkeznek, és jelenleg lehetetlen meghatározni, hogy melyik ország írja a legtöbbet a pápának. Ma az Egyesült Államokból, Koszovóból és Indiából érkeznek kártyák és képeslapok, hangsúlyozta. A Fiumicinói válogatóközpontban tett első állomásuk után a Szentszéknek szánt napi postai küldemények biztonsági ellenőrzésen esnek át, és a számítógépes rendszerben egy regisztrációs és súlymérőgép dolgozza fel őket. A pápa postája ezután a Vatikánhoz legközelebbi elosztó központba kerül, majd kézbesítik a leveleket. Természetesen nehéz megérteni a levelek tartalmát. Gyakran egy rajz a borítékon egy gyermek kezére, vagy egy idős ember remegő kézírására utal, aki egy gondolatot vagy kérést bíz a pápára. Az biztos, hogy minden képeslap vagy üzenet a feladó egy értékes vonását hordozza, és a pápa biztosan tudja ezt.
Szamaritánusok. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 15. vasárnapra.
Egy idős asszony minden reggel, kora hajnalban beült a kórház onkológiai osztályának várótermébe. Nem volt időpontja, nem is volt beteg, legalábbis testileg nem. A nővérek ismerték már. Mindig hozott egy termosz kávét és néhány műanyag poharat. Amikor megkérdezték, miért jön, azt válaszolta. Olyan sokan félnek itt egyedül. Ha valakinek senkije sincs, én itt vagyok, hogy ne egyedül igyon meg egy kávét, mielőtt bemegy az orvoshoz. Volt, aki nem fogadta el, de volt, aki akkor nevetett először hetek óta. Volt, aki elsírta, amit otthon nem tudott, és volt olyan is, aki csak csendben üldögélt mellette, és végre nem érezte magát láthatatlannak. Ez az idősasszony nem gyógyított, nem prédikált, csak lehajult a szenvedőhöz, mint a szamaritánus az évközi 15. vasárnap evangéliumában. A szamaritánusok és a zsidók között Jézus korában mély ellentét feszült. A szamaritánusokat a zsidók lenézték, és kerülték a velük való érintkezést. Ezért is érdekes, hogy a példabeszédben éppen egy szamaritánus mutat példát irgalmasságból és szeretetből. Jézus a szamaritánus példájával provokálja azokat, akik a felbarát körét egy nemzeten belőre szűkítik. A szamaritánus nem azt nézi, hogy valaki őt látja vagy nem. Azért hajol le, mert ő a szívével lát. A másik emberben Krisztust látja, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett embert. A szamaritánus nem elméleteket gyárt, hanem azt teszi, amire a másiknak szüksége van, és addig teszi, ameddig a másiknak szüksége van. Ez a kereszténység. Erre hív meg Krisztus. A szamaritánus azt teszi, amit Jézus tett földi életében. Irgalmasságot gyakorol, ami nem csupán érzés és empátia, sokkal több annál. Együttérző cselekvés. Az új szövetség eredeti görög szövegében az irgalom szó azt jelenti, megmozdulnak a belső részei. Szép magyar kifejezéssel összeszorul a szíve. Tehát van érző és együttérző szíve, s ennek következtében mozdul a keze és a lába is. Így segít. A szamaritánus azt teszi, amit Jézus tett egész föld életében. Ferenc pápa egy Twitter üzenetében így fogalmazott, mindegyikünk sebesült ember, és Jézus a szamaritánus, aki odajött hozzánk, és gondoskodott rólunk. Mindannyian sebesültek vagyunk, és Jézus az, aki lehajol hozzánk. Most mi vagyunk az ő kezei, az ő szíve. Ki az én felebarátom? Kérdezi a törvénytudó Jézustól. Ő pedig erre nem azt válaszolja, hogy kinek kell segítened, hanem megfordítja a kérdést. Te vajon felebarát vagy? A felebaráti szeretet nem más, mint Isten szeretetének folytatása a világban, konkrét tettekben. Minden nap találkozhatok olyan emberekkel, akik úgymond félholtan fekszenek. Nem mindig fizikailag, hanem lélekben, kapcsolataikban, reményükben. A kérdés, elmegyek mellettük, vagy megállok? Nagy különbség van az élet és elmélet között. Az életből születik az elmélet is, nem fordítva. Ezért van az, hogy sokszor képzetlen, egyszerű emberek tiszta szívükkel megelőzik azokat, akik hangosan evangelizálnak és áradoznak Isten szeretetéről és jóságáról, de nem segítenek a szomszéd szegényein. Lehet, hogy a távoli szegényeknek még adakoznak, de a közelélőket nem akarják észrevenni. Könnyebb ugyanis szeretni egy távol lévő, tőlem távol élő embert, mint azokat, akik nap mint nap sokszor úgymond az agyunkra mennek. Mégis ők azok, akik tükröt tartanak nekem, és szavak nélkül megmutatják, milyen szinten állok kereszténységemben, milyen közel vagy távol élek Krisztustól. A hozzám közel állókkal, családtagjaimmal, munkatársaimmal való viszonyomban, a rájuk szánt időben derül fény arra, hogy csak szavakkal szeretek, vagy tettekkel is. Ne féljek közel menni a másik emberben is élő Krisztushoz. Dönthetek.
Szamaritánusok. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 15. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hét első felében hullott csapadék nyomán az aszály országszerte mérséklődött, nagy területen, főként a Dunántúlon meg is szűnt, felfrissült a vegetáció, írta a Hungaromet ZRT. Az őszivetések a csapadék hiány miatt a szokásosnál hamarabb beértek, javában tart az aratás, a még le nem aratott táblákban a heves zivatarok komoly károkat okoztak. Komoly kihívások érik az európai autógyártást és benne Magyarországot, mondta Orbán Viktor Győrben az Audi Q3 modell sorozat gyártásának elindítása alkalmából rendezett ünnepségen. A miniszterelnök kiemelve, látva az európai autóipar és az egész globális autópiac helyzetét, a leginkább versenyre épülő szakma napjainkban nem az országot irányító politikusoké, hanem az autógyártóké. Magyarország és az Audi koncern közös érdeke, ezért üzenjük a brüsszeli bürokratáknak is, adják vissza az ipar és a fogyasztók szabadságát, jelentette ki a kormányfő. Az Audi számunkra szívügy, fogalmazott. Elutasította az Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével szemben benyújtott bizalmatlansági indítványt az Európai Parlament. A strasbourgi plenáris ülésen 553 képviselő szavazott, az indítványt 175-en támogatták, 360 képviselő ellenezte és 18-an tartózkodtak. Ukrajna újabb 1 milliárd eurót kapott az Európai Uniótól a befagyasztott orosz vagyonokból származó hozamokból, adta hírül az ukrán miniszterelnök. Ezeket az összegeket Ukrajna ellenálló képességének növelésére és az ország mielőbbi újjáépítésére fordítják, hangsúlyozta Denis Mihal. Egy 45 éves kárpátaljai magyar férfit, S. Józsefet brutálisan megvertek az ukrán hadsereg toborzói, miután el akarta kerülni a besorozást. 3 héttel később súlyos sérülései következtében elhunyt a beregszászi kórházban. A tragédiáról a férfi nővére számolt be egy megrendítő Facebook posztban. Magyar Levente közölte, azonnal berendelték Ukrajna budapesti nagykövetét, miután ukrán toborzó tisztek kényszersorozás közben megvertek egy magyar férfit, aki később belehalt sérüléseibe. Felháborító és elfogadhatatlan agyonverni valakit, ráadásul egy magyar embert, csak mert nem akart háborúba menni és nem akart részt venni ebben az esztelen ördökésben, írta a Külgazdaság és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Orbán Viktor részvétét fejezte ki a kárpátaljai magyar férfi családjának. Magyarország kezdeményezésére az Ukrajnával határos uniós tagállamok agrárminiszterei közös nyilatkozatban szólítják fel Brüsszelt, hogy Ukrajna helyett az európai gazdák érdekeit védje meg az ukrán mezőgazdasági termékek korlátlan beáramlásával szemben, jelentette be a magyar társvezető a Facebookon. Nagy István kiemelte, Brüsszel ukrán párti politikája a gazdák megélhetését, a családi gazdaságok fennmaradását, a vidéki élet jövőjét és az élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti. Befejeződött a Magyar Nemzeti Bank aranytartalékának ellenőrzése, közölte az MNB a Facebook oldalán. A Magyarországon őrzött 94 tonna 730 kiló aranytartalék kifogástalan állapotban van. Kisebb része, 15,5 tonna a Bank of England értéktárában van elhelyezve Londonban. A tájékoztatás szerint Varga Mihály jegybankelnök hivatalba lépését követően rendelt el az aranytartalék auditját, amely kiterjedt a készlet tömegének pontos ellenőrzésére is. Elkészült a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forint értékű élelmiszerutalványról szóló kormányrendelet tervezete. Ez papíralapú lesz, többféle címletben bocsátják ki, és ősszel postai úton kézbesítik az érintetteknek. A tervek szerint az utalvány az év végéig lesz beváltható. Végül az időjárásról. A sok napsütést gomoly felhők zavarják majd, amelyekből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A kezdetben élénk szél, délutára mérséklődik, gyengül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Július 11-e péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja mellett a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti szeretettel névnapjuk alkalmából a Nórákat és a Liliket. A Nóra női név az Eleonóra név rövidüléséből ered, melynek jelentésem Isten az én világosságom, tiszteletre méltóm. Arab latin eredetű név, rokon nevei az Eleonóra és a Leonóra. Védőszentjük Eleonóra angol királyné, aki férje halála után egy évig fiával együtt kormányozta az országot, majd Kolostorba vonult, 1291-ben hunyt el. A Nórák védőszentjükként tisztelhetik még Boldog Eleonórát is, akit a francia forradalom idején Orange-ban végeztek ki, ciszterzita apáca volt és 1794-ben hunyt el. A Lilin női név, pedig több idegen név, a Karolina, az Elizabeta, Júlia közös becéző nevéből önállósult. Nincs összefüggésben a hasonló hangzású angol Lili szóval, amelynek jelentése Lilium. Isten éltesse sokáig minden kedves Nóra és Lili nevű hallgatónkat, és természetesen nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma születésnapjukat ünneplőket is. A Jóisten áldását, erőt, egészséget és nagyon sok boldogságot kívánunk az ünnepelteknek további életükhöz. Mi a Szent István Rádió munkatársai a most következő zeneszámot küldjük szeretettel a Nóráknak, a Liliknek és a ma születésnapjukat ünneplőknek. Isten éltesse őket!
Nyárban, terep színű világban, veled
Kalendárium. A Szent István Rádió mikrofonja mellett a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Július 11-én pénteken ezúttal velem együtt lapozhatják fel képzeletben a kalendáriumot, és elevenítjük fel együtt, hogy milyen fontosabb évfordulók is köthetőek a mai naphoz. Először azokról a személyekről emlékezünk meg, akik a mai napon születtek. Így például Reguli Antal, aki 1819. július 11-én született Zircben, néprajzkutató, utazó, a magyarországi finnugorisztika egyik legelső kiemelkedő képviselője. Az oroszországi finnugor népek körében végzett gyűjtő és kutató munkája miatt Észak-Kőrösi Csomája néven szokták emlegetni. Elkészítette az északi Urál földrajzi és néprajzi térképet. Itthoni néprajzi, embertani kutatásai is jelentősek. Nálunk elsőként használta a fényképezés technikáját a néprajzi terepmunkában. ...1881-ben született Szegeden Czerkovics Béla, népszerű sanzon és operettszerző, a századforduló utáni magyar kuplé és sanzon szerzők egyik legjelentősebb alakja. Építészmérnök lett, miközben a MÁV alkalmazottja volt, a Pesti utca divatos énekmestere lett. Műegyetemi tanulmányai alatt írta meg az első dalát egy társas összejövetelen. Néhány nappal később Baumann Károlyt, az Orfeum népszerű énekesét is felkértem, aki elkérte a számot tőle, hogy műsorába illesszem. A dal sikert aratott, így kezdődött Czerkovics pályafutása, ami alatt több mint 1000 a nevéhez fűződő sláger született. A színházak egyfelvonásos darabjaiba írt betétszámokat, valamint írt operetteket is, ezeket mind hazai, mind külföldi színpadon játszották. Dalait a legkisebb kocsmákban is énekelték, fütyülték. Népszerű dalai miatt sokan irigykedtek rám, elfeledkezve arról a tényről, hogy megjelenéséig Budán szinte kizárólag osztrák sramli zenét játszott a kocsmákban is. Ő volt a magyar kuplé megteremtője, magyarosította az orfeumi dalokat, a zenés színpadok műsorát. Ő maga is rendelkezett zenei ismeretekkel, tanulmányait Mészáros Imrénél, az Operaház akkori igazgatójánál végeztem. Rajongott a színházért, évekig volt az Orfeum igazgatója a mai Madács Színház helyén, és a Városi Színház vezetője is, ami ma Erkel Színházként ismert. Barátai közé nem csak magyar, hanem híres külföldi személyek is tartoztak, mint Grock vagy Josephine Baker. Zenei teljesítményét elismerte szinte az egész világ, Giacomo Puccinivel sokszor nyaralt együtt. A dalait a magyar kor legnagyobb alakjai is elénekelték, mint például Bilicsi Tivadar, Ajtai Andor, Petres Zsuzsa, Udvardi Tibor, Kishegyi Árpád, Zentai Anna, Rátonyi Róbert vagy Vámosi János. Vidám, kedves, egyszerű ember volt. Búcsúzóul halála előtt még egy dallal megörvendeztette az utókort, mely a Lehoznám néked a csillagot is az égről című dala volt. Ezen dala mellett népszerű művei még a Mi muzsikus lelkek, a Hullófa levél, a Látta-e már Budapestet éjjel, az Éjjel az omnibusz tetején, vagy éppen a Tanulj meg fiacskám komédiázni. ...1900-ban, ezen a napon született Alattyánban Gecse Árpád, jászsági magyar szobrász és festőművész. Nemesi családban született, felmenői eredetileg Abaújvár megyében voltak kisbirtokosok. Először katonai pályára készült, tanulmányait a Bécsújhelyi Akadémián azonban nem fejezte be. 1919 és 24 között a Magyar Képzőművészeti Főiskolára járt, mestere Balló Ede volt. Járt Ausztriában, Olaszországban, művészi tudását 25-ben Velencében Vincenzo de Stefani mester mellett fejlesztette tovább. Észak-Európában további tapasztalatokat gyűjtött. Kisfaluját tiszta szívéből szerettem, ragaszkodott a családi fészekhez, örökre hű maradt a jássághoz. Talán ezért is nevezték a jássák festőjének, annak az embernek, aki az alföldi táj és az alföldi emberek szerelmese volt. Örökre hű maradt a jássághoz. Szülőfalujában élt és halt meg, ahol közéleti szerepet is vállalt. Emberi tartásával, bölcs megfontolt tanácsaival, a legnehezebb időkben is segítette az itt élő emberek mindennapi életét, emlékezik meg Alattyán honlapja. Csaknem 1400 darab gazdára talált olajfestménye szerte az országban és a világban, múzeumokban, közületeknél és műgyűjtők százainál őrzi emlékét. Gecse Árpád tagja volt a Magyar Művészek Országos Egyesületének, a Független Művészek Egyesületének és a Kupecki Művészeti Társaságnak. A 1959-ben született Kaliforniában, Santa Monicában Susan Nadine Vega, amerikai énekesnő és dalíró, a városi folkzene egyik legnépszerűbb, lírai dalszövegeiről ismert képviselője. Kaliforniában született, de 2,5 éves korában édesanyja és nevelőapja New Yorkba költöztek. 9 éves korában verseket kezdett írni, első dalát 14 évesen írtam. Később modern táncot tanult. Miközben angol irodalmat tanult a Columbia Egyetemen, részt vett kisebb előadásokban. Első albuma Susan Vega címmel jelent meg 1985-ben, és az amerikai kritikusok jól fogadták, Nagy-Britanniában pedig platina lemez lett. A következő albuma Solid Standing 1987-ben közönségi és kritikai siker lett, különösen nagy és tartós sikert arattak a Tom's Dinner és a Luca című dalok. A Luca című dalnak témája nagyon újszerű volt, egy hányattatott sorsú gyerekről szólt, ami abban az időben nem volt tipikus sláger téma. A hangsúly ebben az albumban továbbra is Vega akusztikus gitárján volt, de a zene elmozdult a pop irányában is. A Tom's Dinner dalt később számtalanszor dolgozták fel újra. Kalendáriumunk folytatásában most azon személyekről emlékezünk meg, akik a mai napon hunytak el, így például Marastoni Jakab, festő, litográfus, az első magyar festészeti akadémia létrehozója, Marastoni József apja, aki 1860-ban hunyt el. Velencei művészként 1834-ben Bécsbe került, majd 1836-ban Pesten telepedett le. Rövidesen Barabás Miklós mellett Magyarországon az egyik legkeresettebb portréfestővé vált. 1846-ban a mai Deák Ferenc utcában létrehozta az első magyar festészeti akadémiát, amely a magyar művészképzés történetében az első ilyen képzésre vállalkozó iskola volt. Az iskola magánintézményként működött, de számos többek között Fáy András, Döbrentei Gábor és István Nádor pártfogója volt. Az oktatás feltételeinek javítására gyámolító társaság alakult, amely részvények kibocsátásával és egyéb módokon is közreműködött az oktatás feltételeinek javításában. A magyar festészet számos kiváló képviselője köztük Locz Károly, Zicsi Mihály és Kovács Mihály Marastoni Jakab Akadémiájában kezdte képzőművészeti tanulmányait. A növendékek egy része Pestváros ösztöndíjával látogatta az intézményt. 1846-ban a város Marastoni Jakabot díszpolgárává választottam. Élete utolsó éveiben az elsők között Magyarországon daguerotipistaként is dolgozott. 1859-ben egészségi állapota rohamosan romlani kezdett, ezért az iskola további vezetését nem tudta vállalni. Megvakult és röviddel ezután elmegyógyintézetben halt meg. Fiam Székesfehérváron, majd Bécsben ismert portréfestővé és litográfussá vált. Marastoni Jakab Akadémiája az alapító halála után nem működött tovább. Szintén a mai napon hunyt el, 1889-ben Revicki Gyula, költő, író. A főnemes Revicki család sarjaként házasságon és örökségen kívüli gyermekként született. Hogy megéljen, tanítónak szegődött úri családokhoz, később Budapesten újságírói állást kapott. Fordítással is foglalkozott, például Baudelaire-t először ő fordította magyarra. A nagy színésznővel, Jászai Marival szerelmi viszonya volt. Tagja volt a Petőfi Társaságnak. Hosszas betegeskedés után tüdőbajban halt meg. A magyar szimbolizmus a modern irodalom korai előfutára volt, jelentőségét halála után ismerték fel. Szintén a mai napon hunyt el, 1937-ben Beverly Hillsben George Gershwin, amerikai zeneszerző, zongorista. Szülei 1891-ben emigráltak Oroszországból, Szentpétervárról Amerikában. Gershwin 1898-ban született Jakob Gershovic néven. Érdeklődése a zene iránt véletlenszerűen derült ki. Nagyon komolyan vette a sportot, és szinte semmi mással nem foglalkozott. De aztán 1910-ben vásároltak egy zongorát a bátyja Ira részére. George egész nap a zongora mellett ült és improvizált, zenei tanulmányokat csak alkalomszerűen végzett. Első komoly zongoratanára Charles Hambinczer volt. Fiatalon egy zeneműzletben dolgozott New Yorkban. első sikere az 1919-ben írt Svanné című dal volt. Első jelentős szimfonikus zenei művét ugyanebben az évben írtam, a Bölcsődal című vonós négyest. A Broadway népszerű zeneszerzőjévé vált hamarosan. 1915-től Kilényi Edétől tanult kottaírást, zeneelméletet és hangszerelést. 1917-ben korrepetítorként helyezkedett el. Egyre többen figyeltek fel a tehetségére. 1919-ben már zenés műsorokhoz is dalokat írt. Rengeteg művét felhasználta a tévé, munkái jó része elismert jazz standard, a legnagyobbak közül rengetegen előadták és előadják dalait, többek között Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Billie Holiday, Miles Davis, John Coltrane, Herbie Hancock, Judy Garland, Nina Simone és Louis Armstrong is. 1945-ben készült film az életéről, Rhapsody in Blue címmel. Ugyancsak a mai napon hunyt el 1981-ben Siófokon Bilicsi Tivadar, színész, táncos komikus. Szinte minden műfajban maradandót alkotott. Színészként, komikusként, táncosként, énekesként egyaránt. Talán legjobban saját szavaival lehet jellemezni. Idézem, mulattattam, de magam is mulattam. Érettségi után rövid ideig postatisztviselő volt. 1919-től kardalos a Feldfile Budapesti Színházban és az Operában. Eközben Füzi Barnabás színtársulatához szerződött és Rákosi Szidi színiskolájába járt. 1920 és 22 között kardalos volt Miskolcon. 25-ben elvégezte az Országos Színészegyesület színészképzőiskoláját. 1925-ben Szegedre, majd Miskolcra szerződött színésznek. 1926 és 27 között a Királyi Színház színésze, de megfordult a Belvárosi Színházban, a Miskolci Színházban, a Fővárosi Operett Színházban, a Belvárosi Színész Múzeumban, a Medgyasszai Színházban és a Víg Színházban is. Nyugdíjba vonulásáig a Víg Színház tagja volt. Turnézott Amerikában és Kanadában, Csehszlovákiában, Jugoszláviában és Svédországban. Népszerű színész volt, ezért gyakran szerepelt a Magyar Rádióban és a Magyar Televízióban. Szeretett gyerekeknek is játszani. A Csimbum cirkusz nekik született. Keleti László Szamócaként, Bilicsi Tivadar pedig Bruhaha Kelemenként szerepelt ebben a műben. Rengeteg slágert is előadott, például a Nem Wurlitzer a Verklém, az Újjé a Ligetben nagyszerű, a Jöjjön ki Óbudára, az Évike az állatkertben, ami úgy ismert sláger, hogy Apu, Hodd medbe, és közismert slágerei közé sorolható még a Nem az a fontos az ember hány éves című is. Bilicsi Tivadar Budapesten, a Farkasréti temetőben nyugszik. És kalendáriumunk végén két apropót szeretnék még megemlíteni. Egyik ezek közül, hogy 2004 óta július 11-e az ENSZ népesedési világnapja, a másik pedig, hogy ezen a napon Nurziai Szent Benedek a bencés rend alapítójának emléknapja is van. Nurziai Szent Benedek 480 körül született Nurziában, és 547. március 21-én hunyt el Monte Cassinóban. Mint a nyugati szerzetesség alapítója és az európai szellemiség alakítója 1964-ben 6. Pál pápától az Európa védőszentje címet kapta meg. Előkelő szülőktől származott, kezdetben Rómában tanult, később egy Subiaco közeli barlangba vonult a világ elől. 3 év után pásztorok találtak rám. 529-ben megalapította a Monte Cassinói kolostort, amelynek az ő általa létrehozott szabályrendszere máig a nyugati szerzetesség alapja. Kedves hallgatóink, július 11-i évfordulónaptárunkat hallották.
Minden kapu zárul, a sok séta téli fárul, nem csipog a sok fagyos felé. Ha minden pihen a házba, csak a zenés kávéházba, pikolózgassák a tarcni. Mikor más már szövi álmát, feledve a napi lármát, én ilyenkor útnak indulok. Amikor a holdat látom, teljes az én boldogságom, dalolva
a holthoz forduló. Én is a holt, itt hív a mágirány, tettecskén ballagó, az éjjel nappalú, két jó cimbora, nem voltál még soha, mint én a holtvilág, a mágvirág. Holdat sokán nézem, holdkoros vagyok egészen, és ilyenkor nagyot mulatok. Rákiáltok a primásra, ne hallgassatok ma másra, ma éjjel csak nékem húzzatok. Húzzátok a holdat éjjel, hozzatok sok fehér népet, zörögjük át ezt az éjszakát. Ez volt mindig a szokásom, ha a teli holdat látom, holdkoros vagyok az angyalán. És a holdat itt hívom már, kettecskén vallagunk, az éjjel nappalunk, két jó cimbora, nem voltam még soha, mint én a holdvilág, a mágvirág. Elárulom nagy titokba, hogy a közel hónapokba cserbe hagylak, jó öreg komár. Megnősül a szüllött párod, nem kell többé a sugárod, nem kell kibicc a náz éjszakád. Elzárunk mindent egészen, csak egy keskeny ablak résen, nem bánom, ha be is kandikálsz. Hiszen a te jelenléte használhat, de mit sem éte, kellő pillanatban félreállsz. Itt hív a mágvirág, kettecskén ballagunk, az éjjel nappalunk, két jó cimbora, nem voltál még soha, mint én s a holdvilág, a mágvirág.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os